Megvizsgáljuk, hogy a fenntarthatósági szempontok hogyan érvényesülhetnek a befektetési alapkezelésben. Ez ügyben tárcsáztuk Lokhelyetek Esztert, az OTP alapkezelő senior portfólió kezelőjét. Itt van velünk, jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
Na, nézzük, kezdjük valahol az elején, hogy hogyan lehet a befektetések kapcsán, illetve a befektetési alapok kapcsán erről a fenntarthatóságról beszélni, hogy működik ez.
Igen, hát igen, alapvetően ugye ez az egész témakör azért egy ilyen nagyon, nagyon összetett kérdés. Nagyon távolról meg tágan megközelítve szerintem, ami elmondható róla, az kicsiben a befektetési alapokra is rá lehet húzni. Tehát azt nem olyan nehéz belátni, hogy nyilván a fenntarthatóság és az erre való törekvés az egy nagyon fontos téma, ezt mindenki belátja. Ez egy olyan cél, amiért így érdemes tenni. Ugyanakkor, ahogy haladunk egyre inkább befelé, és egyre több helyen megjelenik, azért nyilván egy sok olyan szempont kiderül, és sok olyan faktor megjelenik, ami árnyalja a képet. Tehát az, ahogy a nagy témakörben, ez nyilván a befektetési alapokra is ugyanígy igaz. Nyilván van egy csomó olyan szempont, ami miatt kiderül, hogy egy adott technológia, vagy egy adott megközelítés költségesebb, esetleg emiatt nem olyan versenyhatékony. Tehát ez egy ilyen folyamatos mérlegelési folyamat, hogy mi az, amit megéri úgymond még bevállalni, miközben nyilván az ember, meg mindenki tisztában van vele, hogy az a cél önmagában nagyon fontos. Olyasmikre is gondolok ez alatt, ami konkrétan ilyen befektetési alapokat illeti, hogy ugye az unió ilyen szempontból eléggé élen jár általában ezekben a törekvésekben, és ugye ennek nagyon sok ilyen szabályozási vonzata is van, és nyilván minden szabályozás az költséggel is jár, tehát hogy emiatt gondolok arra, hogy azért ez egy ilyen nagyon összetett dolog, egy ilyen útkeresés, amiben néha így azt látjuk, hogy kettőt lépünk előre, egyet hátra, de közben meg a cél az egy nagyon fontos dolog, és ezt könnyű belátni.
Igen, csak hogy elfogadják-e a befektetők, hogy kicsit kisebb hozamot realizálnak, mert ők nagyon jót tesznek a környezettel, meg akkor lesz tiszta víz, meg minden.
Ha kisebbet realizálnak, tehát hogy érdemes-e esetleg, vagy akarnak-e ilyen áldozatot hozni?
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Igazából szerintem ketté kell bontani a dolgokat, mert az, hogy mennyire realizálnak kisebb hozamot, az, hogyha mondjuk ezeknek az alapoknak az ilyen ESG-s klasszikusan megnézzük az elmúlt pár évét, akkor ugye jellemzően ezek az alapok sokszor ugye ilyen fenntartható fejlődés, mondjuk ilyen tiszta energia és ilyesmiket vettek fókuszba. Nyilván, amikor ezeknek egy felfutása volt, akkor a hozamuk is jobb volt, mint egy átlagos befektetési alapé. És olyankor láthatóan, tehát hogy azért olyankor nyilván a befektet a hozam, azért a hozam a legfontosabb a befektetőknek, és nyilván számítnak téma is, de amikor látják, hogy ebben jó hozamot is lehet elérni, akkor nyilván sokkal jobban keresik ezt a témát is. Tehát, hogy szerintem vannak olyan évek, amikor ezek a befektetések felül teljesítettek, és jobb hozamot hoztak, és vannak, amikor nem. És akkor ez a másik kérdés, amit te kérdeztél, hogy alapvetően az, hogy mondjuk teljesen ugyanúgy nézve, mondjuk teljesen ugyanarra az iparágra vagy indexre vetítve mondjuk egy ESG-s alapban drágább tud lenni, ahogy azt bevállalják a befektetők. Szerintem itt külön kell választani a lakossági, meg az intézményi befektetőket. Szerintem egy intézményi befektető sokkal könnyebben mondja azt, hogy hosszú távra tervez, diversifikál, és akkor beválogat ilyen alapokat is a portfóliójába. A lakossági befektetőknél szerintem sokkal inkább szempont az, hogy mondjuk higgyenek az témába, és lássák azt, hogy ezzel mondjuk visszatekintően jó hozamot lehet elérni, akkor mozdulnak e felé.
Beszéltünk ezekről a megújulókról, meg ESG, meg ilyenekről. Egy ilyen portfólióban csak olyan iparágak kerülhetnek, akik ilyen nagyon fenszik, nagyon megújulók, nagyon napelemes, elektromos autós, nem tudom, vagy pedig hagyományos iparágak szereplői, akik törekednek egy fenntartható működésre, ők is beférnek esetleg.
Hát alapvetően úgy van, hogy ami nekünk van ilyen fenntartható alapunk, annak az egyik fókusz az pont az ilyen energiaátmenetes és tiszta energiás cégek, de ugyanakkor szándékosan nyitva hagyjuk magunknak a kaput arra, amit nem mondasz, hogyha látunk olyan, bármilyen olyan iparágban egy amúgy zöld, és mondjuk az adott iparág egyik legzöldebb szerepét, amit jó befektetésnek tartunk, akkor igen, azt is megvesszük egy ilyen portfólióra. Tehát alapvetően a domináns benne az mondjuk az ilyen kifejezetten megújuló energiás cégek, de ugyanakkor abszolút van erre tér, amit mondtok. És azért ez fontos látni, hogy mi elsősorban arra törekszünk, hogy jó hozamot érjünk ennyire megfelelő kockázatvállás mellett a befektetőnek, tehát ugye szerint próbáljuk így a befektetési döntéseket hozni.
Hogy és mihez lehet benchmarkolni egy ilyen alapot? Mi a az útmutatás? Hát
van elég sok ilyen tiszta energiás index, vannak ezek az uniós ilyen SDG célok, abban van kifejezetten egy, ez az SDG 7, amilyen tiszta és megújuló energiát mindenkinek, és oda olyan cégeket válogatnak össze, amik valamiféleképpen ez a tematikához kapcsolódnak.
Amikor említetted, ugye, hogy bizonyos vakvágányok is előfordulhatnak, tehát egy iparágra nagyon fogad a piac, és mindenki hype-olja, majd az kiderül, hogy annyira nem is jó. Ezt a portfóliókezelőként hogy lehet lekezelni? Tehát kicserélitek, kidobjátok, és azt mondjátok, hogy akkor nem elektromos autó, nem hidrogénhajtás, mondjuk. Nincs erről szó, csak mondjuk példaként.
Igen, egyébként szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert ugye pont ennek az alapközelésnek szerintem ez egy tök izgalmas mozzanata, hogy mondjuk van valami téma, vagy van egy ötletet, hogy mi az, ami jó, de hogy egyáltalán nem biztos, hogy olyan könnyű ahhoz megtalálni a megfelelő eszközt, hogy lesz abból egy jó befektetés. És ahogy te is mondtad, itt nagyon könnyen elképzelhetők vakvágányok, például teszem azt, mondjuk, aki 10 éve arra fogadott, hogy itt Európában nagyon el fognak terjedni a napelemek, és ez mekkora sztori lesz, az, ugye teljesen jól gondolta ezt, és ez abszolút bejött, de hogyha erre hivatkozva megvesz mondjuk egy európai napelemgyártót, akkor mint befektetés az egyáltalán nem sült el jól. És szerintem ez egy nagyon jó példa arra, hogy fontos felmérni azt, hogyha egy ilyen értékláncban megteremtődik egy érték, mondjuk azáltal, hogy a napelemek ára lemegy, a napelemek előállításának a költsége lemegy, a kereslet pedig fölmegy rá, akkor az érték az kinél tud lecsapódni. És ebben az esetben, amiatt, hogy mondjuk bejött egy csomó kínai gyártó, lenyomták az árakat, emiatt az érték, ami ott megteremtődött, ez nem az európai gyártóknál csapódott le, hanem a fogyasztó nyerte meg azt, hogy azt hogyan megolcsó be. És egyébként, ami ennek kapcsán tök érdekes szerintem, hogy most pont a napokban jött ki egy ilyen új uniós szabályozás, vagy ilyen rendelet, ami pont ezt az iparágat próbálja megvédeni, mondjuk a például a szélturbina gyártókat attól, hogy ugyanez bekövetkezzen, hogy ugyanúgy a kínaiak letarolják a piacot, és most pont egy olyan csomagot készítenek elő, amivel az arra ösztönzik a vállalatokat, hogy jóló energiás cégeknél így középtávon lehetőleg helyi európai gyártóktól vásároljuk. Okay. Pont ezért, mert ez egy ilyen példa volt.
Eszter, nagyon köszönjük, hogy bekukkantottunk ide a kulisszák mögé. Szép napot, jó munkát neked.
Rendben, köszönöm.
Szervusz. Lakijátok Eszterrel, az OTP Alapkezelő Senior Portfólió kezelőjével beszélgettünk.